Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk jelenlévő tagjait, nem csupán csak az emberi szavakkal, hanem az apostolnak a köszöntésével is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén keresztelésre készülve a 329. dicséretet keressük ki. A 329. dicséretnek a második versét énekeljük. Nem éltem még egy földszínén, s te értem, megszülettél.
Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Úr nevét. Dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengétek nevét, mert az gyönyörűséges. Mert magának választotta Jákobot az Úr, tulajdonává tette Izraelt. Tudom én, hogy milyen nagy az Úr, nagyobb a mi Urunk minden Istennél, amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön, és a mélységes tengerekben. Felhőket hoz fel a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, szelet bocsát ki kamráiból. Izrael háza, áldjad az Urat. Áron háza, áldjad az Urat. Lévi háza, áldjad az Urat. Akik csak félitek az Urat, áldjátok az Urat. Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakik, dicsérjétek az Urat.
Köszönjük szépen a zsoltárolvasást. Most a 426. dicséretünket keressük meg, és a konfirmációs vizsgára készülve, vizsgatételre készülve az első két verset énekeljük el. A 426. dicséretünk első két versét énekeljük, az első verset így kezdődik. Már keresztem, várva lettem.
Hálát adok neked, Uram, mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amely írva található a Bibliaolvasó kalauzunk mai napi új szövetségi ige szakaszában. Annak egy részét olvasom föl az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részéből, a 37. verstől a 42. versig terjedő szakaszt. Jézust azonban Isten feltámasztotta, s az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, s mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok tehát, hogy benne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által, lássátok meg ti gúnyolódók, ámuljatok és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Az Úristen tegye áldottá az ő igéjének útját a mi életünkben. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálát adunk neked a mi Úrunk Jézus feltámadásáért, azért, hogy megpecsételted vele mindazt, amit ő tett, amit ő mondott, amit nekünk tanított. És köszönjük, hogy ő benne hihetünk, hogy őt követhetjük, hogy minden napon rágondolhatunk és segítségül hívhatjuk. És hálát adunk neked, Urunk, hogy ebben a reménységben lehetünk itt ma együtt, az örvendezésben is, de a fájdalomban is, a felét fordulásban, a keresésben, mindabban, ami a lelkünkben van, és kérhetünk téged, hogy te adj nekünk erőt, te adj nekünk bátorítást, te adj nekünk útmutatást, hogy mi is újra és újra hallani akarjunk rólad. Kérjük hát a te szent lelked erejét. Érints meg a mi életünket, hogy legyen figyelmünk, legyen nyitott szívünk arra, hogy befogadjunk téged és a te üzenetedet, ami megváltónkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Most helyünket elfoglalva, a 234-es éneket keressük ki. És 234. dicséret első és második versét énekeljük. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért.
Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint azt szólt hozzám, és hiszem, hogy az ő lelke által hozzátok is szólni kíván ezen a mai napon. Írva található az imént felolvasott szakasz előtt, ennek az előzményeként, a 13. fejezetből, az apostolok cselekedeteiből. A törvény és a próféták felolvasása után a zsinagóga elöljárói odaküldtek hozzájuk, és azt üzenték Pálnak. Atyám fiai férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Ha van valami buzdító szavatok, szóljatok. Kipróbálhatnánk, hogy ez most menne. Odafordulva a másikhoz, legyen szó konfirmandus-konfirmandus között, vagy éppenséggel gyülekezeti tag-gyülekezeti taggal, vagy esetleg olyanhoz, akinek látjuk, hogy valami nyomja a szívét, vagy éppenséggel gyászt hordoz, vagy olyanhoz, akinek úgy látszik, hogy semmi problémája nincs az életben, tudnánk-e valami buzdítót mondani? Aktuális ez szerintem számunkra is. Ma élő keresztényeknek, nem csak konfirmandusnak, nem csak gyülekezeti tagnak, nem csak presbiternek, hanem aktuális mindannak, aki keresi az Istent. Tudsz-e valami buzdítót mondani? Ha tudsz, akkor pedig szólj. Hiszem, hogy a keresztény létnek, a Krisztus követő embernek a lényegének az alapja ez. Hogy valami buzdítót mondjak, valami buzdítót mutassak, valami töbletet adjak az életemből a másik számára. Történetünkben Pál apostolék Kis-Ázsiában vannak, a mai Törökország területén, annak is a közepén nem nyaralni mentek. Nem azért, mert egy rendkívül jó üzleti fogásnak lehetnek ott a szemtanúi. Azért vannak ott, hogy hirdessék Jézus Krisztus üzenetét. Hirdessék azt a csodálatos szemét, aki eljött ebbe a világba. Tudjuk azt, hogy nagyon sokat szenvedve is ezért az üzenetért. És Pál pedig kiáll, és beszél. És az ő beszédének pedig hatása van. És nem tudom, amikor először olvastam ezt az igét, akkor olyan csalódott lettem. Egyrésztről fel is buzdult bennem a gondolat, hogy vajon képes vagyok-e bármikor, bármilyen helyzetben buzdítót mondani. És nem tudom, hogyha magunknak feltesszük ezt a kérdést, akkor mennyire lettünk őszinték abban, hogy igen. És Pál kiáll, és neki sikerül, és olyan hatása van, hogy ez valami elképesztő. És milyen hatása van a mi buzdításainknak? Milyen hatása van annak, amikor mi Jézus Krisztusról beszélünk? Annyiszor megpróbáljuk. Próbálkozunk szószékről. Próbálkozunk az úrasztalától. Próbálkozunk viccesen vagy komolyabban. Próbálkozunk lelkipásztorként vagy presbiterként. Próbálkozunk fiatalként, hittanosként, de próbálkozunk úgy is, mint aki csak egy egyszerű gyermeki kérdésre próbál választ adni az Istennel kapcsolatban. Mélységeket járunk meg, és felszíneket kapargatunk. Családban, munkahelyen, baráti közösségben, csoportokban, ahol megfordulunk, fiatalok között, ahol tanítunk, vagy éppen idősebbek között, ahol támogatást próbálunk nyújtani. Ha van valami buzdító szavatok, szóljatok. És mi nagyon sokszor inkább elszégyeljük magunkat, mert nem tudunk szólni. És azon kapjuk magunkat, hogy nincs buzdítás a szánkon, és nincs sikere a mondani valónknak, és Bezzeg Pál pedig itt van előttünk, aki előáll, egyből csettintenek neki, és képes olyat mondani, amire az emberek felfigyelnek. Sőt, azt olvassuk utána, hogy erről beszélj még. És nem csak a zsinagógában, elmegy Aténba, és ott fönt, ahol a filozófusok szoktak gondolatokat elmondani, még ott is azt mondják, hogy beszélj még, mert te tudsz valamit. A mai történet figyelmeztet bennünket, hogy ne legyünk kicsinyhitűek. Ne higgyük el azt, hogy mi erre nem lehetünk képesek. Csak ne Pál apostol módjára akarjunk mi is nagy dolgokat mondani, mert nem az a mi feladatunk. A mi feladatunk ugyanúgy a buzdítás, csak a saját képességeink és a saját helyzetünkben. Mit is jelent ez a szó, hogy buzdítani? Érdekes a jelentés többlete ennek a szónak. Nem csak önmagában annyit jelent, hogy én szurkolok valakinek. Ez a szó annyit is jelent, hogy hogy valaki nem fölöttem és nem alattam áll, nem távol tőlem. Ez a szó pontosan azt jelenti, hogy az, aki engem támogat és buzdít, erősít, az mellettem van. Látja, hogy miben vagyok benne. Látja azt, hogy mivel küszködöm. Mi az én nehézségem az életemben. Hol vannak problémáim, hol vannak azok az akadályok, amelyeket egyedül nem tudok leküzdeni. És odaáll mellé, és buzdít, erősít és támogat. Nagyon jó példa erre a csapatsportok. Hiszem azt, hogyha bármelyik gyermek csapatsportra adja a fejét, arra vállalkozik, hogy igen, valamilyen klubban, valamilyen egyesületben sportoljon, akkor megtapasztalhatja ezt az edzőktől. Milyen jó a másikat segíteni, buzdítani. Mondhatnám, hogy ugyan a mellékelt ábra is mutatja az arcomra tekintve, hát eléggé leégtem tegnap. És ez annak is köszönhető, mert a gyülekezetnek a foci csapatával elmentünk Budapestre egy ifjúsági, református ifjúsági fotballtornára, ahol aztán nagyon szépen helytálltunk, hiszen a 13 csapatból harmadikak lettünk, és 6 kiélezett és nehéz mérkőzés után örülhettünk a sikernek. De hiszem azt, hogy még a sikerek és a győzelmen túl még egy óriási nagy haszna volt ennek a napnak. Megtanultunk buzdítani. Buzdítani a másikat. És a buzdításra nem akkor van szükség, amikor az első két meccs van. Nem akkor, amikor még erős vagyok, amikor még bírom, amikor még pontosak a passzok, amikor még tiszta a fejem. A buzdításra akkor van szükség, amikor már az utolsókat rugom. Amikor már nem bírok járni. Amikor már nagyon fájnak az izmaim. Amikor már nem tudok gondolkodni, és egyből mindenkit leszívnék azért, mert valami rosszat csinált. Akkor kell buzdítani. Akkor óriási segítség, és ülnek itt olyan fiatalok most, akik tegnap ezt átélhették, és hiszem azt, hogy sokáig átélhetjük majd még ezt, ha ilyen helyzetbe kerülünk. A keresztény lét ilyen. Ez a buzdítás az, amit nekünk meg kell hallanunk ott az oldalvonal mellett az életünk pályáján, hogy van egy megváltunk, van egy pásztorunk, van egy Jézus Krisztusunk, aki így buzdít bennünket. Amikor mi már feladnánk, amikor azt mondanánk, hogy nincs értelme, amikor reménytelen a helyzetünk, ő ott áll, és azt mondja, hogy ne add fel, még nyerhetsz. Én melletted vagyok, segítek neked, és támogatlak, még nyerhetsz. A keresztény élet ilyen. És ez a buzdítás az, amit meg kell hallanunk, hogy mi is buzdítani tudjunk. Kérdezem még egyszer, atyám, fiai, van valami buzdító szavatok? Meghallottátok már ezt a buzdítást Jézus részéről, hogy az enyém vagy? Bármit csinálsz, az enyém vagy. Bármit csinálsz, nyertél. Mert megszereztelek. És van egy másik buktatója annak, hogy nem buzdítunk, másrésztről pedig nem érünk el vele sikert. Az, hogy mi bármilyen körülmény között képesek vagyunk kiállni, és aztán ezt mondani. Úgy, hogy meg sem hallgatjuk azt a közösséget, ahol belelépünk. Úgy, hogy meg sem kérdezzük azt az embert, hogy mi a fájdalma, mi a bánata, mi egyből mondjuk a saját kis válaszainkat. Anélkül, hogy megkérdeznénk, hogy mi a kérdés. Mit csinálnak Pál apostolék? Bemennek Antiókiába, a zsinagógába. És nem belépnek és azt mondják, hogy mi vagyunk a Jézus Krisztusnak, annak a híres embernek, akit némelyek Istennek is mondanak, és feltámadt, és bemennek és mondjuk, mi vagyunk a hírnökök. Pálék bemennek a zsinagógába, és leülnek. És megvárják azt, hogy megkérdezzék őket, hogy van valami szavatok hozzánk? Nem tukmálják az evangéliumot. Nem oda mennek és házalnak vele, hogy nekünk micsoda értékeink vannak. Óriási hiba, amikor belekerülünk ebbe a csapdába, hogy azt mondjuk, hogy az evangélium az egy eszköz. Eszköz az én kezembe. Hát pont fordítva van. Mi vagyunk eszközök az evangélium kezébe. Mi vagyunk a Szentléleknek az eszközei arra, hogy az terjedjen, hogy folytatódjon. És Pálék ezt átérezték és tudják. Iskolában, hogyha szoktam tanítani az apostolok cselekedeteinek a lényegét, a mondani valóját, akkor mindig a fiataloknak azt mondom, hogy gondoljatok az űrrepülőkre, amikor azokat kilövik a világűrbe. Hát ott van egy hatalmas nagy rakéta, egy meghajtó, ami persze irányítja fölfel az ég felé, de amikor eléri ezt a röppáját, már fölösleges. És folyamatosan lecsatlakoznak ezek a rakéták. És akkor már az űrrepülő tökéletesen működik ott a maga pályáján, a maga helyén. Az apostolok cselekedeteiben Péter, János, Pál apostol, a többi apostol mind-mind ilyen rakéták, mind-mind ilyen eszközök az evangélium ügyében. Azért, hogy a betlehemi kicsi jászolból eljusson a világ megváltójának az üzenete egészen Rómáig, a birodalom középpontjáig. Észrevettük-e már, hogy eszközök vagyunk? Eszközök lehetünk az Istennek a kezében. Abban, hogy hirdetjük az ő evangéliumát, hogy megszólítjuk a másikat, hogy buzdítjuk azt, aki már kétségbe esett, aki már feladta az életét. Hát mondhatnánk, hogy Pálnak könnyű volt. Hát ő annyit tudott Jézusról. Olyan jól felismerte magát abban a helyzetben. Igen, valóban, Pálnak könnyű volt. Ismerte Jézust. De nem abban van a csoda, és nem abban van a hatás, hogy ő ennyi mindent tudott. Hanem abban, hogy tudott alkalmazkodni a hallgatósághoz. Felolvassák ott a zsinagógában a Tórát, a törvényt, felolvassák ott számukra a prófétáknak az üzeneteit, és akkor kérdezik meg, hogy az írásokból tudtok-e valami buzdítót adni a Zsoltárok könyvéből, a Példabeszédek könyvéből, ami ma is olvasható számunkra a Szentírásból. És Pál apostol ezt alkalmazza. És ezen keresztül mutatja be számukra, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ő az, aki jogot formál az életedre. Ő az, aki a tulajdona a te személyes életednek is. A helyzethez igazítja azt, hogy hogyan szólaltassa meg az evangéliumot. Az emberekhez igazítja az evangéliumot, és nem az evangéliumhoz az embereket. Egy vicces történetet mondanék el, nem nagyon szoktam vicceket mondani a szószékről, de ez most eszembe jutott, nem is biztos, hogy sikerül. Egy városba bevezetnek egy hatalmas nagy, nem tudom, ilyen hajnyíró gépet. És ott bemennek az emberek, és mindenkinek egy ilyen frizurája lesz. És hát oda megy egy idősebb polgár, és mondja, hogy hát értem én ezt a működést, meg hogy vágja, meg olló, meg gép, meg hogy ugyanolyan lesz, de hát hogy lehet az, hogy hát minden embernek azért más fejformája van. Az egyik ovális, a másik olyan gömböly, de a harmadikon laposabb. Hát olyan sokféle fejforma van. És ott mondta a tervező, hogy igen, hát az első vágásig. Hát az első vágásig, igen. A legközelebb is mondok vicceket, úgy néz ki, ez jó. Az első vágásig, és mi is ilyeneket csinálunk, hogy az evangéliumot tudom, megvan, megtanultam, mi életemben és halálomban egyetlen egy vigasztalásom, az, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona, és kész. És oda megyek, és azt elmondom, otthon a családnak, a nagymamának, a tesónak, a gyerekemnek, az unokámnak, és megvan oldva. Nincs megoldva. Ez az alapja. De te ezt hogyan alkalmazod? Hogyan alkalmazod az életedre? Akkor, amikor problémák vannak, akkor, amikor bánatban vagy, akkor, amikor gyászolnak melletted, akkor, amikor segítségre szorulnak az emberek a családodban, akkor ezt hogyan alkalmazod, hogy nem a magadé vagy, hanem a te Jézus Krisztusodnak, a hűséges megváltódnak a tulajdona? Ez a kereszténység. Nem az, hogy tudom ezt a választ. Nem kérdez felelek a keresztény élet. Az csak az alapja, azt fontos tudni. De ezt hogyan alkalmazod a mindennapokban? Elmondani, megélni, és aztán ezt a hatást érzékeltetni másokkal is. És mondom még egyszer, ez onnan indul el, hogy én érzem az Isten buzdítását. Érzem az életemben azt, hogy folyamatosan lüktet bennem Jézusnak a szeretete és annak a parancs, hogy az enyém vagy. És aztán áramlik mindenki más felé is. És a siker és a hatás nem rajtunk múlik. Pál apostolék nem bízzák el magukat. Amikor azt mondják, hogy gyertek el a következő szombaton is, és beszéljünk még erről. Nem mondják azt, hogy hű, micsoda evangelizátorok vagyunk, micsoda prédikátorok voltunk, hát mennyi ember megtért ránk, hát micsoda hatalmas nagy beszédünk van. Mert ha elhitték volna, akkor a következő alkalom, amikor már viszont a zsidók elutasítják őket, akkor nagyon kétségbe estek volna, és futottak volna haza Jeruzsálembe. Tudták azt, hogy ez nem az ő feladatuk. Eldönteni, hogy az az ige, az a magvetés, az sikeres lesz-e. Az ő feladatuk az, hogy kiálljanak és beszéljenek, ha az Isten elkészíti az alkalmat erre. A felszólítás ugyanaz, mint az elején. Ha van valami buzdító szavatok, szóljatok. Én hiszem, hogy van. Így a 21. században nekünk tatán. Legyünk bár lelkészek, legyünk bár gyülekezeti tagok, legyünk bár presbiterek, legyünk konfirmandusok, vagy éppenséggel hittanosok, vagy olyan, akit egészen mai napon megkereszteltek. Ha van valami buzdító szavunk, akkor szóljunk, mert más nem fog szólni. És Isten eszközként akar bennünket használni, és megadja azokat a szavakat, azokat a gondolatokat, amelyeket nekünk el kell mondanunk. Ez a világ szomjazik az Isten gyermekeinek a buzdító jelenlétére, szavára. Én kérlek arra, hogyha már megtapasztaltad ezt a buzdítást, akkor menj, és légy te a másik ember buzdítója. Amen. Megváltó Jézusunk, drága Mesterünk, áldunk téged, mert te a legnagyobb pedagógus voltál ebben a világban. Mert úgy mentél oda a vámszedőz és a parázna asszonyhoz, hogy azok mindent értettek egy szóból is. Úgy mentél oda a buta és tanulatlan tanítványhoz, hogy képes volt aztán 3000 embert megtéríteni az ő szavával. Áldunk téged, mert te közel hajoltál hozzánk. Olyan közel, hogy egészen ember lettél. Érezted a fájdalmainkat, a nehézségeinket, érezted a gyászt, hogy mennyi mindennel kell megküzdenünk a mindennapokban, a terheket, a nyomást. De köszönjük azt, hogy te mindezeket legyőzted. És ma is bátorítasz és buzdítasz bennünket arra, hogy a te csapatodban vagyunk. És hogyha veled játszunk, akkor hihetjük azt, hogy győzelem lesz a sorsunk. Ebben kérünk, hogy erősíts bennünket nap mint nap, hogy meghalljuk a te szavadat, meghalljuk a te buzdításodat az oldalvonal mellett, vagy éppenséggel a pálya közepén. Áldunk téged, hogyha te szólsz hozzánk így. És kérünk, segíts bennünket, hogy mi is így tudjunk buzdítani tűzzel és szívvel, hogy a másikat ki tudjuk hozni a közönyből, a semlegességből, az elfáradásból, a csüggedésből, a reménytelenségből. Óriási akadályok és óriási feladatok ezek. Te látod azt, Urunk, hogy a szívünkben hol vannak ezek az akadályok. Családunkban, házassági kötelékeinkben, barátságunkban, akár itt a gyülekezeten belül. Hol vannak azok a magasló akadályok, amelyeket egyedül képtelenek vagyunk átlépni. De buzdíts bennünket, hogy veled ez sikerülhet. Így kérünk, add a te szent lelkedet, és buzdíts mindazokat, akik csüggednek vagy gyászban vannak, akik hordozzák a halálnak a fájdalmát. Légy azokkal is, akik betegágyon vannak és küszködnek. Segítsd az ő gyógyulásukat, az ő támogatásukat. És kérünk, légy ezzel a gyülekezettel is, hogy eszközök lehessünk, az evangélium eszközei. Hogy úgy tudjuk hirdetni, akár szóban, akár tettben a te csodálatos szabadításodat, a te jelenlétedet, a te buzdító személyedet, hogy ez mások számára az életforrása lehessen. Ehhez állj mellénk, állj oda a konfirmandusok mellé. Állj oda most megkeresztelt Máté mellé, családja mellé. Állj oda mellénk lelkipásztorok mellé. Segíts bennünket, hogy valóban bátorító üzenet lehessünk ebben a világban. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége, legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A törvény és a próféták felolvasása után a zsinagóga elöljárói odaküldtek hozzájuk, és azt üzenték nekik. Atyám fiai, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Amen. Isten velünk, áldás, békesség.